Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
És ez így lesz most szeptemberben is. Köszöntöm a hallgatókat, én Cseresnyi és Tünde vagyok, és itt van a stúdióban az állandó szakértő Salamon János is. Hát mondhatom egyöntetűen, hogy igazán gyönyörű átmenetet varázsolt eddig számunkra a szeptember, hiszen igazi kertészkedő, kiránduló időnk van, így talán sorra vehetjük a kerti teendőket, milyen feladatok várnak ránk a gyümölcsfák körül, a fűszernövényeknél, vagy hogyan cserélődnek a veteményes kertnek a parcella bérlői. De azt hiszem, hogy nem mondok azzal sem újdonságot, hogy ezt a mai adást mindenképpen a szürettel kell, hogy kezdjük, hiszen ahogy az elmúlt hónapokban is nagyon sokat hangoztattuk, hogy az idei év időjárása rengeteg mindent átírt, így nagyjából az idei szüret is úgy két héttel korábban kezdődött el. Köszöntöm, János. No, hát akkor mit kell tudni az idei szüretről? Jó vagy nem jó, hogy korábban kellett szüretelni?
Én is köszöntöm a kedves hallgatót és a műsorvezetőt. Igen, jó évünk volt a szőlő szempontjából, hiába volt szárazság, azt kell mondani, hogy egy jó közepes évünk van. Betegségekkel nem kellett nagyban megbirkózni a szárazabb időjárás miatt, ezáltal nagyon jó egészséges bogyókkal tudunk szüretelni. A korai érlési szőlők szürete már rendben zajlik, hogy itt is többféle nézőpont van, hogy ki mikor szüretel, de vannak alapvető dolgok, amiket figyelembe kell venni. Általában mindenki azt nézi, hogy a musnak a cukorfokát nézik csak, és a savakkal nem foglalkoznak, ami sokkal fontosabb dolognak tekintjük, mivel a szőlőnél a savak, azok nagyon hamar az érés során a cukorfok emelkedik, és a sav az meg egyre lejjebb megy. És a savpótlás az nagyon, hát sokkal nehezebb a szőlőnél, egy musnál, mert összetett. Szóval itt egy pár savat említek, ami a szőlőben van, az a borkősav, almasav és citromsav. Most látjuk, hogy itt már többféléről beszéltem. Egy 19-es magyar musfoknál, cukorfoknál ideális a szüret, és egy 7-8-as savval már tökéletes a szüret. Azt kell tudni, hogy a szőlőnél a bogyók érése kezdetén, a zsendülésnél van a legmagasabb savtartalom, 12-es. A 12-es savtartalom is fölötti részben nem szüretelünk. Hiába jó mondjuk egy cukorfok, élvezhetetlen, főleg egy kék szőlőnél a benne lévő tanninok miatt. Ha már a szüretet említjük, itt említést kell tenni arról, hogy többféleképpen lehet szüretelni. A nagyobb ültetvényben sok helyen gépi szüretelés van az ember munkaerő hiány miatt, és a kézi. Egy jó minőségű bor készítésénél a kézi szüretet vesszük előnybe, azért mert egy kombájnos szüretelésnél a levél, esetlegesen a poloskák is belekülnek, ami rontják a bornak az ízvilágát, meg az éretlen fürtök, a rohadt. A kézi szüretelésnél ezeket ki lehet válogatni belőle.
És gondolom ki is kell.
Ki is kell természetesen, mivel egy rohadt fürt már magában az erjedés folyamatát is máshogy befolyásolja, meg az ízvilág is más. Azt gondoljunk bele, egy poloska belekerül, csak a málnát, ha esszük, annak milyen íze van. Hát ha most még ezt beledaráljuk a szőlőbogyóval együtt, a mustba belekerül, hát akkor azért, és egyre több poloska, vándorpoloskával lehet találkozni az őszi időszakban.
Jó, egyébként nagyon sokan döntöttek úgy, hogy válogató szüretet tartanak, tehát nem a teljes ültetvényt szüretelik, hanem válogatják, és aztán hagyják tovább érni a még rajt maradó fürtöket. Jó ez, vagy most már tényleg az időjárás engedi azt, hogy mindent lehet szedni? Mert hogy elég érett a szőlő.
Azért mindent nem, azért több érési hulláma van a szőlőnek, és azt mondjuk, hogy a fajtáktól függ, hogy a saszlát tekintjük a középérés, és az előtte érő fajták az a korai és a nagyon korai. A nagyon korai az a csabagyöngyömnek már rég megtörtént a szüret, a korai érési fajták közé, ami szürete zajlik, az a cserszegi fűszeres is beletartozik, zenit, nektár és társainak a szürete. és akkor a sasla után érők, azok a későérésűek, meg az igen késői, ami ezek az olasz rizling típusok, hát azoknak még a cukorfoka nagyon alacsony. Szóval 19-es, 18-as magyar mustfok alatt szüretei nem lehet. A hegyközség megállapítása alapján van, cukorfokot lehet emelni, de az már az se az igazi, de ilyen 1-2 fokokat engedélyeznek csak. Most ez a válogató szüret, ez annál jó, hogyha valaki szeretne mondjuk egy késői szüretelésű édesbort előállítani, viszont ott tényleg csak az egészséges fürtök maradhatnak föl, mert hogy későn, ilyen október végén is szüretelnek még később. Ha sűrű a fürt, egymást érik, előbb elkezd rohadni. Ezáltal lesz egy korábbi szüretelés, egy lágyabb boruk, meg egy késői szüretelés. Ezért célszeres csinálni. Vannak azok a fajták, például a rozália, amit 3 szüretelési ciklusban csinálva 3 különböző bort is lehet belőle készíteni.
Hát azért azt látjuk, hogy a darazsak idén nagyon sok kárt okoztak, és ez jellemzően a szőlőre is igaz. Előszeretettel látogatták
igen,
a fürtöket.
Igen, sajnos nagyon sok, főleg a lódarazsak is megtámadtak szőlőt, és ha nem figyelünk oda, akkor pillanat alatt odáig elfajulhat az egész, hogy szinte a bogyó héj marad csak ott. Csapdázni kell, azt lehet csinálni, hogy cukros, ecetes, borecetes vagy seprős csapdákat kirakni, és akkor ebbe repülnek bele, nem a szőlőt támadják meg. A másik, amire felhívom a figyelmet, egyre több kárt okoz, ez a Drosophila Suzuki foltosszárnyú muslica, ami a itt nálunk lévő ecet muslincán mellett az akár a legnagyobb, hogy az érő félbe lévő szőlőt támadja meg, és a nőstények a petét a bogyókba rakják le, és pillanatok alatt le tud rohadni az egész termés miatta, de ez nem csak itt a málna, és majdnem minden gyümölcsnél is nagy károkat tud okozni.
Lehet-e védekezni valahogy?
Hát a védekezés nehézsége pont az, hogy rovarölőt használni érésben lévő szőlőnél vagy gyümölcsnél nem nagyon lehet. Csapdázni lehet, egy ilyen borecetes csapda, mert akkor ebbe szállnak bele, meg a sárga lapokkal. Sajnos én nem is támogatom, hát azt kell mondani, hogy egy 2-3 héttel a tervezett szüret előtt már nem permetezünk, mert ez egy, hogy a borban érezhető egyes növényvédőszerek, a lebomlási ideje hosszú soknak, meg akadályozzák az erjedést.
Tehát akkor ez nagyon fontos, hogy előtte már semmiképpen. Mondok gyorsan 2 telefonszámot, amire hívhatóak vagyunk, és természetesen örülnénk is, hogyha önök kérdeznének. A telefonszámok 575-17-18 és 575-17-19. Szoktuk mondani, szőlőt szedni nem nagy kunst, mindenki tud. Na de amikor ugye kisajtoljuk a bogyóból a mustot, akkor ott még jön jócskán feladat, na ahhoz kell igazán érteni. Úgy nagyjából, hogyha még úgy emlékszem a régmúltból, amikor édesapám még borászkodott, hogy olyan 5-7 nap alatt elindul az az erjedés, megindul, elég zajos szokott lenni, és aztán nagyon fontos, hogy ebben az időszakban a borosgazda azért résen legyen, és mindent a megfelelő időben tegyen meg. Mit lehet itt elrontani, és milyen erjedési problémák léphetnek föl?
Nagyon sok mindent, már a szüretelés időpontjával, hogy lényeges, hogy ne melegbe szüreteljünk. Reggel, vagy sok helyen komolyabb szőlészetekben még este is szüretelnek, hogyha válogató szüret van, azért napon 30 fokban nem egy kényelmes szüretelni, a darazsak is jobban járnak, meg hogy az erjedés szépen finoman zajlon lenne egy 30 fokos szőlőfürttel, ezért a reggel időszakban, amikor 20-20 fok alatti hőmérséklet, 18, a legjobb a pince hőmérséklete legyen, hogy már ne kelljen visszahűteni magát a mustot az erjedéshez, mert ezáltal a magas hőmérsékleten megy végbe a mustnak az erjedése, akkor azokat a íz és zamatanyagokat fogjuk elveszíteni, mert szőlőnek a jellegében van, mert azért azt is látni, hogy a borfogyasztási trendek is nagyon változnak, szóval a fiatalok jobban keresik a rozékat, az illatosabb, lágyabb borokat, míg az idősebb korosztálynak mindig ez a rizling típusú borok voltak, és ezért adódik az is, hogy egyre több a reduktív bort állítanak elő, kevesebb oxidatív borokat.
Mit tudunk még elrontani? Milyen aktuális feladatok lehetnek még itt a must körül?
Hát igen, hogy a szőlőnél az, hogy ha bogyózzuk, vagy nem bogyózzuk le, ez itt a kérdés. Ha nem tudjuk lebogyózni, akkor minél előbb préseljük le, és gyengét préselést hozzunk létre, mivel a kacsban lévő csersavakat, ha belepréseljük a mustba, akkor annak egy nagyon kesernyis rossz íze van. A bogyózottnál sokkal egyszerűbb dolgunk van, ott tényleg nincsen benne a kacsrész, amitől keső lenne, és még azt megemlíteni, hogy ha valakinek vörösbort szeretne készíteni, akkor azért azt tudni kell, és nagy része a kék szőlőknek nem festőlevő, vagyis a héjában van a festőanyag, ezért ezeket héjon, vagy hát a bogyó héjjal együtt érleljük 5-7 napig, de még 10 napig keresztül, és utána préseljük, ettől lesz meg színe. Lehet a kék szőlőkből is fehér bort készíteni, ha szüret után egyből préseljük.
No, hát azt tudjuk, hogy ha szüret és borkészítés, akkor mindent okosan és jól odafigyelve. Tehát ez az időszak általában a legtöbbször figyelmeztetésről szól, és ez pont az erjedési időszak és a mustgáz. No, és annak ellenére, hogy ezt így elméletben mindenki tudja, sajnos azt is tudjuk, hogy ennek ellenére nagyon sokan figyelmetlenek, és történnek még mindig tragédiák. Hogyan lehet ezt tényleg okosan csinálni és kivédeni?
Igen.
És ugye hozzáteszük azt is, hogy nem kell rutintalanak lenni, rutinos borkészítőkkel is előfordul ez.
Egyértelműen, igen, hát a musgáznak minden évben van halálos áldozata, el van mondva, hogy főleg azokban a pincékben halmozódik föl ez a musgáz, ami mélyen lent a földben van, és nem lehet megfelelően szellőztetni. Musgáz, hát széndioxid, ami másfélszer nehezebb a levegőnél, ezért mindig az alsó rétegek telítődnek ezzel a gázzal, kiszorítva a levegőt, és egy oxigénhiányos állapotot hoznak létre a pincében. Ezért mindig azt tanácsoljuk, meg azt mondjuk, hogy egy méter magasságban egy gyertyával kell lemenni a pincéjét, előtte miért lemennünk, mindenképp szellőztessünk. Mert ha a gyertya elalszik, akkor azt jelenti, hogy nincs megfelelő oxigénszint, musgázzal telítődött a pince. Ha egy méter mélyen az elalszik, akkor már följebbi rétegekbe is kezd telítődni. Tényleg minden mindig el van mondva, és mindig vannak halálos áldozatok.
Na hát én azt gondolom, hogy ahol megmaradt a szőlő, ott a gazdák biztos, hogy örömmel szüretelnek, mert szőlőérés szempontjából kifejezetten kellemes volt az időjárás, és azt gondolom, hogy talán idén kifejezetten jó borok tudnak készülni, hogyha a gazda jól bánik a musttal és a borral.
Igen.
Milyen egyáltalán lehet-e azt látni, hogy a 2022-es az milyen évjárat lesz? Akár fehér, akár vörösbor tekintetében.
Ezt pontosan csak akkor lehet megmondani. Hát még azért nagyon sok mindent el lehet itt, hogy beszéltük is, rontani a borkészítésnél. De a jó alapanyag az egyik feltétele, hogy egy jó minőségű bort állítsunk elő, aminek teljesen megfelelt a 2022-es évjárat. Ez majd, mikor az új bor kóstolása lesz, akkor derül ki, hogy milyen jó bort készítettek a gazdák.
No, hát ha már szüret, akkor diószüret is lassan. Sokan mondják, hogy hát ez az idei ilyen szomorú diószüret lesz, mert hogy ez a néhány éve megjelent dióburok fúrólégy nagyon sok gondot tud okozni, és a gyönyörű fák termését teljesen tönkre teszi. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy sajnos nem olyan a termés, amilyet szerettek volna, vagy amilyet vártak.
Igen, sajnos azt el kell mondani, hogy ez a dióburok fúrólégy nagy károkat okoz, de ez egy komplex dologról beszélünk, mert nem is biztos, hogy a diókburok fúrólégy teszi a legnagyobb kárt, hanem az almamója, gyümölcsműk is megtámadják, és ezeken a sebzéseken keresztül bejut a gombás baktériumos betegség miatt ilyen fekete a termés. Ez egy olyan probléma, amit otthon házi kertbe védekezni nagy diófánál nem tudunk. Szóval ez azt kell mondani, hogy ezzel együtt kell élnünk, ha olyan év van, akkor van diónk, ha időben, hát a lehullik időben felszedjük, és ha nem jutottak be a lárvák, akkor még fel lehet használni ezt a termést.
Milyen teendő van esetlegesen még a gyümölcsfákkal? Ugye most már betakarítás, alma körte szépen bekerül. Van-e utógondozása ezeknek a gyümölcsfáknak? Gondolom, hogy igen, tehát, hogy mindenre figyelni kell ahhoz, hogy jövőre is termőre tudjon válni ez a kert, vagy akár a gyümölcsös.
Egyértelműen az alma és körteszület elkezdődött, mindenki problémába van vele, hogy mikor érett a gyümölcs, mikor szedjük le, ez mindenkinek probléma szinte. Azt kell mondanom, hogy ha nem ismerjük a fajtát, mert sok esetben örökölt fa van, és nem lehet beazonosítani, árulkodó jel, ha nagyon hullik, és nem kukacos a termés, árulkodó jel még az is, ha leveszünk egy termést, és félbevágunk, és a magok kezdenek barnulni. Az almega körte tipikusan egy utóérő gyümölcs, amiután betárultuk a tél folyamán, fokozatosan egyre jobban beérik, szóval nem teljes érettségbe szedjük, mint például egy szőlőt, ami nem utolérő, vagy egy szilvát, ami szintén nem utolérő.
Ugye sokan azért nem siettetik, mert hogy akkor előbb tönkre megy, hogyha leveszik.
Igen.
A fáról, de hogyha túlérik, akkor ugyanaz.
Igen.
Tehát akkor nyugodtan lehet most már almát is szüretelni.
Igen, természetesen megvannak a fajták, amiket már a gálával kezdték a szedését augusztus közepe vége felé különböző gála klónokkal, és akkor fokozatosan megyünk, a jonatánok vannak szinte a legvégén, a legkésőbb érő fajtákról beszélünk. Gyümölcsfákat nem szabad elengedni, ha a termés leérett, ugyanúgy gondozni kell, ugyanúgy vannak kártevők és kórokozóik. A szilvát például most már nagyon sok ilyen hullik és szedjük, viszont nagyon megjelent a rozsda levélen. Ilyen szürk és a fonáki része. Célszerű ezért, ha szüret után mindig megpermetezni ezeket a fákat egy rezeskénes permetezéssel, meg még lombhullás előtt őzvége felé is, hogy a lehulló levelek már ne kerüljenek, tehát a gombás levelek a talajban áttelelnek. A másik, hogy ez a csapadékos, hűvösebb időjárásunk, ami volt reggelente, megjelent a gyümölcsmonilia az almánál is, a szilváknál is főleg. Ezek a múmiák, ha rajt maradnak a fán, ezzel áttelel a monilia. Ezeket össze kell gyűjteni és elásni a kertbe.
Van-e ennek egyébként bármilyen olyan vegyszeres kezelése, amivel esetleg ezt mondjuk egyszerűbben meg lehet oldani? Mert sokan azt mondják, hogy mennyivel egyszerűbb lepermetezni aztán.
Egyszerűbb, de azzal még mindig károsítjuk a környezetet, meg az is, hogy például ez a monilia, ez úgy kerül, igazából úgy kapja el, hogy már lehet, hogy az alma moly például megfúrta a gyümölcsöt, és ezáltal a gomba könnyebben belejut. A leeső ilyen gyümölcsből az alma molynak a lárvája szépen a talajban áttelel.
És akkor jövőre ugyanúgy
elkezd rajzani, de például ha megsemmisítjük, elássuk, vagy ha tudjuk olyan komposztba berakni, jó forró, hogy tényleg ott rohadjon el az egész, akkor meg tudjuk bele semmisíteni.
Na hát ez jó hasznos tanács. Menjünk egy picit a veteményes kertbe is, mert az is ad bőven feladatot. Hát ősszel azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden. Most aztán mindent lehet végezni. Milyen teendők vannak a veteményes kertben most?
Igen.
A betakarítás mellett.
Igen, hát az ősz az tényleg minden téren a betakarításról szól. A betakarítás utáni gondozás például a paradicsomnál, hogy most már azért nem süt olyan szinten a nap, hűvösebbek, nyugodtan fel lehet jól levelezni, hogy a termést érje még a nap, hogy beérjen az a rajta lévő egy-két termést. A száraz babok betakarítása is már elkezdődött, vagy már sokan be is fejezték. Itt, hogy ne legyen zsizsikes a bab, célszerű fagyasztóba berakni egy hétre, hogy megöljék a zsizsikeket, utána nyugodtan lehet szobába is tárolni. Hát kezdődnek igazából az őszi vetések is a kertben. Szeptembertől október végig nyugodtan lehet, vagy közepéig, október közepéig a fokhagymát elrakni, mindenki szeret otthon saját fokhagymát, meg a boltban azért olyan minősége is van, ami nem elfogadható, meg ára is. Ennek egyik előfeltétele a jó minőségű dukhagyma megvásárlása, és utána jön az, hogy...
Honnan tudjuk, hogy melyik a jó dukhagyma?
Hát egy bizonyos szinten a fémzárolt vetőmag, vagy hát a dukhagyma azért az egy minőségbiztosításon átment. Meg kell nézni azért a dukhagymát is, megfogni, megnyomkodni egy kicsit, hogy nincs-e benne rohadt. Amiben van ilyen, azt nem célszerű megvenni, mert az már beteg. Ha gerezgyére szétszedtük a fokhagymát, akkor az célszerű egy 2%-os rizoszid kloridos oldatban 2-3 percig megáztatni, utána megszárogatni, és így eldugni, mert így igazából a felületén lévő gombabetegségeket megakadályoztuk.
Mielőtt a talajba kerül, maga a talaj megköveteli-e a gondozást, tehát az előkészítést?
Egyértelműen. Olyan talajt választunk, hogy a kertnek azon részére ütesünk fokhagymát, hogy 4-5 éve semmiféle hagymaféle nem volt. Elég érzékeny a fokhagyma, a fonálféregre, a hagymalégy áttelel a talajban, és ezáltal a gombabetegsége, és ezáltal azért elég nehéz megfogni egy ilyen betegség és kártevők ellen. Talajfertőtlenítést is lehet csinálni egy forsze nevezetű szerrel, ami a talajlakó kártevőket pusztítja. Az őszi fokhagyma ültetésénél olyan 4-5 cm mélyre célszerű elrakni, és egy olyan 5-10 cm távolságra a gerezdeket egymástól. A sortávolság az attól függ, hogy ki, hogy mivel egy 40 cm legyen.
Plusz tápanyagozás kell-e a talajnak ősszel?
Természetesen, tehát ez, ha mit kiveszünk, az vissza is kell juttatni. Tehát azért azt látni kell, hogy egy paradicsom, paprika, egy uborka, kovakosok, azért azok nagyon sok tápanyagot vesznek föl, ezáltal az őszi talajmunkákkal együtt szerves trágyázás, műtrágyázás célszerű elvégezni.
Mi a helyzet az őszi gumós növényekkel? Mikor kell ezeket a növényeket, hagymákat, gumókat kiásni? Most, vagy kicsit hagyhatjuk még?
Például az elvirágzott karvirág, aminek már kezd elszáradni a szára, azt nyugodtan célszerű is már felszedni, minél kevesebb időt töltsön a talajba, mert ezáltal a kártevők és kórokozókkal ellen meg tudjuk védeni. A kiszedett hagymát felkötözve, szárával lefelé lógatva szárítsuk meg teljesen, utána szárát le lehet vágni, és mielőtt eltárolnánk térre a pincébe, ezt is célszerű egy gombaölős lében megáztatni, ugye a felületén lévő gombákat elpusztítsuk, és ne teleltessük be.
Azt tudom, hogy a tulipán meg a narcisz, ezek jól bírják a keményebb hideget is, de a kardvirágnak a hagymája is adott esetben áttelelne a talajban, mert többen már próbálnak ezzel kísérletezni, hogy nem kell akkor mindig kiszedni.
Hát enyhe teleink vannak, ezáltal kitelel. Azért, ha valaki kísérletezni akar, egy pár hagymát bent lehet hagyni. Nekünk van olyan védett helyen, ráadásul dáliánk, ami szerintem már 5 éve bent van, és minden évben kihajt. Úgyhogy gyengék a teleink, lehet, hogy hideg telünk lesz, akkor kifagy teljesen, de azért szedjük föl. Itt, hogy a tulipán meg a narciszról van szó, ezeknek az ültetési időszaka a szeptember, mindig azt szoktuk mondani, hogy iskola kezdéskor rakjuk el, és iskola befejezéskor szedjük ki őket. Itt is azt kell mondani, hogy a tulipán, vagy hát ezek az ősz, tavasszal virágzó hagymások ültetésénél van egy olyan tanács, hogy olyan mélyre ütessük a hagymát, hogy a hagyma fölött annyi föld legyen, amilyen kétszerese, amennyi ekkora a hagyma. Ezáltal nem dől meg a virág, főleg egy hosszú szárú tulipánról beszélünk, a talajhoz közel van a hagyma, akkor ki is tud dőlni az egész, meg ha valaki nem úgy vágja le ollóval, csak úgy le akarja törni, ki is húzza a hagymát, meg ugye ilyen mélyen van ültetve, akkor a fagy is kevésbé károsítja. ezeket a tavasszal virágzó hagymásokat, a tulipántnát és jácintot célszerű ilyen csoportokba ültetni, hogy jól mutasson különböző színeket is, akár 5-6 hagymát egymás mellé. Sokaknak a pocokkal van gond ezeknél a hagymásoknál. Lehet kapni ilyen ültető kosarakat, amiben belültetjük hagymát, és nem tudja megtámadni a pocok alulról, meg oldalról.
Mert ahova egyszer bekészült, gondolom,
igen,
érdetlen
végig,
írtása.
Végig az egész szágyást.
No, mindjárt térünk a gyepre és az őszi gyep kezelésére, illetve karbantartására. Gyorsan mondom a telefonszámokat is, csak azért, hogy ne az utolsó pillanatban telefonáljanak, mert most van arra lehetőség, hogy bővebben kifejtsük a témát, hogyha kérdeznek, 575 17 18 és 575 17 19, ugye a műsor telefonszáma, külföldről a 00386 kettes előhívó számokkal tudnak minket elérni. Még úgy nagyjából bő 10-15 perc még a műsor idejéből van, úgyhogy bátran kérdezzenek, itt van a stúdióban a szakértő Salamon János, aki most elmondja nekünk, hogy mire van szüksége a gyepnek össze. Mert hogy nem csak úgy van, hogy lenyírjuk, aztán hagyjuk, majd jó lesz az, hanem igenis arra is oda kell figyelni. Sőt, egyre inkább oda kell figyelnünk rá.
Igen, természetesen mindenki a zöld gyepet szeretne, ennek ára van, foglalkozni kell vele ugyanúgy. Egész nyáron tapostuk, mentünk, jöttünk, mentünk rá, ez az ősszel már kevesebbet vannak használva. Ilyenkor célszerű elkezdeni a gyepnek a szellőztetését. Ezt alatt azt értjük, hogy először is az elszáradt részeket legerebjezik, és a talaját egy kicsit meglazítjuk. Vannak különböző gépek, amik a talajnak egy pár centét megmozgatják, mert ugye a nagyon nagy probléma a levegőzetlen talaj ezeknek a pázsitoknak igazából, mert a gyökerük berohad, meg a szárazságban nem tudják a vizet felvenni. Ilyenkor lehet kiutatni rá egy ilyen kálium túlsúlyos műtrágyát, ami segíti a gyepnek a gyökérképződését, a térre való, hogy a télállósága sokkal jobb legyen, és az olyan helyeket, ahol a pázsit kiment, ilyen felújító kezelés lehet csinálni, egy-egy folt, ha kiment, ott szépen legerebjézzük, formára kiszedjük belőle a földet, egy kicsit meglazítjuk, és újra vetjük. Már van annyira nedves a talaj, hogy a magok szépen kikelnek. A pázsit magas fényre csírázik, szóval nem kell belekapálni, egy kicsit belegerevizni, és öntözgetni kell azért, hogy
mindenki kelje.
Igen,
Jó, van telefonálunk is, kérdés is érkezik. Üdvözöljük, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a kertész urat, persze az asszisztensét is, ugyanúgy. Azt szeretném a kertész úrtól kérdezni, hogy a kákifa miért dobja le a gyümölcsét?
Jó napot kívánok! Van neki egy bizonyos, hát termés, ott is, ha sok a termés rajta, akkor ritkulhat ezáltal. Betegségét én még nem tudok, de
de
a termésén látható valami folt, vagy nincs rajta semmilyen.
Nincs.
És ha a termést félbevágták, vagy megnézték, hogy belül nincs, akkor igazából nincs semmi. Ennek is van egy ilyen gyümölcs hullása, és ilyenkor kezd el egy része lehullani igazából, egy termés ritkulása. Ez egy természetes dolog. A száraz periódus után kapott egy csapadékos időt, és ezáltal több gyümölcs is lerúgja így a termését.
De nem most dobja le a termését, már júniusban, amikor még olyan pici kis diónagyságúak.
És nincs rajta semennyi termés, nem marad rajta?
Tudja, annyi termés volt rajta, hogy három olyan almás kiszlére való termés volt rajta, és talán 5-6 darab, ha maradt rajta. Egy héten volt olyan déli szél, olyan majdnem azt lehet mondani, olyan orkán erejű szél, két nap, akkor felét ledobtam. Másik héten volt olyan északi szél, akkor ledobta a többi termését. Úgyhogy Hát már nem tudok mit csinálni vele.
Egy fa van, vagy több is van belőle?
Egy van nekem.
Lehet egy bizonyos szinten neki megtermékenyülési problémát, mert akkor igazából az apró termés kezdemények hullanak le a fáról.
Igen, az apró termés. Hát most is hullik, még ma is találtam egyet alatta, de az semmi, az egy-egy idább-odább, egy-egy. Hanem ez mindig olyan kicsi állapotban, mind olyan diú nagyságú.
Igen, hát akkor lehet, hogy igazából egy úgymond hiába van rajta termés, de nem termékenyült meg, és ezért szórja le. Kéne ültetni mellé egy másik fajtát, és nem tudom, hogy tudják-e milyen fajta ez, vagy...
Ez nem az a vanília fajta, hanem ez ilyen pogácsaszérű, aztán olyan gerezzás, nem tudom, most nem tudom, megvan valahol a papírom, hogy ez most milyen fajta volt.
Célszerű megnézni, hogy igazából öntermékenyülők, de lehet, hogy ez a probléma, hogy azért nincs amitől megtermékenyüljön saját virágporá miatt.
Mert azt mondták, hogy ne öntözzem, hát talán messze is van, nem is bírom öntözni, talán kétszer, ha adtam neki.
Azért a szárazság betesznek, ez egy gyümölcsök nagy része akkor hullik le, ha száraz idő van. Igen. Mindig azt kezdi először leszorni a gyümölcstermőfáink, ami a legnagyobb vizet venni fel, hát itt a termés, és akkor utána jön a levélnek a leszórása is, és igazából a kakiszilva azért szereti a nedves talajt, mert azért eléggé lédús termése van.
Igen, igen. Akkor mondják, hogy nem műtrágyázom. Hát nem adtam neki mást, valami két marokra valót adtam, azt a gyümölcsfa trágyát.
Az, hogy kap műtrágyát, az nem tesz ilyent, az inkább segít neki, hogy jobban növekedjen.
Hát nagyon szép a fa, de az ötödik évre kezdett teremni.
Igen, szerintem akkor ez egy olyan fajta lesz, ami több mint valószínű milyen megtermékenyülési probléma, vagy maga a fajtára jellemző, hogy ilyen kevés termés nevel ki, mert vannak ilyen fajták is.
Hát fiatal fa, és csak nem termi még a termését, hát már nem tudom, mit csináljak vele. Már megígértem neki, hogy ki lesz vágva.
Mert meg lehet fenyegetni, ez is egy jó praktika. Hát,
lehet, hogy hatásos.
De mindig megkegyelmeztem neki még ez idáig, nem mondom, a jövőre.
Akkor lehet, hogy egy társat kell mellé ültetni.
Igen, hogy egy porzót, egy másik fajtát célszerű mellé ültetni.
Jó, ezt köszönöm szépen, még valamit szeretnék kérdezni. Hát mit csináljuk a lóbogarakkal? Hát minden krumplimat megesznek, minden 50%-át tönkretették a krumplimat a kertbe. Hát, nincs egyáltalán ez a szér, amit létehetünk nekik a lóbogarak ellen.
Hát azt lehet... Azért célszerű lenne beszerezni egy ilyen talajfertőtlenítőt mindenképp valahonnan, mert ezzel tudja megfelelően gyéríteni őket. Sokan csinálják azt, hogy a járataik mellé, vagy hát a járat mellé ásnak le egy edényt, és akkor abba tehát egy csövet vezetnek bele, és így az általában beleesnek, és össze lehet gyűjteni.
Én tettem nekik, mondták, hogy sört öntsek bele, egy üveggel beleöntöttem, jobb lett volna, még ittam volna. Egy sem ment bele. Hát, a forró vizet tégnap öntöttem bele, a salátámot most kezdik azt a radics salátámot enni. Most már forró vizet, de egyik, talán egy hónapja megpróbáltam, hogy egy lukba 6 kanna vizet beleöntöttem.
Hát a legjobb kanna. Lenne, ha tényleg tudnának arvalint szerezni, az igen jó ellene. Tehát az írtja őket tényleg.
Hát ezt magyarban majd valakivel megpróbálok beszereztetni, és akkor megpróbálom, ha ez, mert jövőre egyáltalán már nem ütethetek krumplit a kertbe.
Igen, de a másik is a forsze is azért egy kicsit egy ilyen gázosodó hatású, a krumplisorba bele van szórva, azért ritkítja. Csak gondolom később jönnek oda, nem akkor, mikor ez a probléma itt az ővelük írt. Nem tudom, hogy trágyázva mennyire van ott a környék, vagy...
Trágya, hát veszem ezt a trágyát, ezt a ilyen granulátok, ilyen.
Pedig erre nem szoktak, mert a lótrágyával lehet bevinni legjobban. Hát én csak ezt tudom tanácsolni, hogy ezeket próbálja ki. Nehéz ellenük az biztos felvenni a harcot, hát, mert...
Nagyon nehéz, a paprikámot sorba eszik, most egy egész ágyos salátámot kiettek, most már nem tudok, hogy mit csináljak. Hát még próbálom most még ezzel, ezt majd beszerzem valahogyan, ha sikerül.
Hát mindenképp ezt tudja csinálni, hogy ezeket megpróbálja beszerezni.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Viszont
minden jót kívánunk, viszont hallásra, szép napot, és van telefonálunk még. Halló.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánunk.
Jó napot.
Én szeretnék egyet kérdezni. A borovnicát, szibériai borovnicát át lehetne ütetni?
Boróka? Ha jól értettem.
Áfonya. Borovnica, áfonya.
Áfonya.
Igen.
Igen. Áfonya, igen, csak hosszú.
Hát az áfonyának két fajtája van, ugye?
Igen, 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 a vörös és a fekete áfonya.
Van az amerikai, meg van a szibériai.
De ez lehet, hogy a kamcsatkai mézbogyó lesz, nem? Ilyen hosszúkás termése van.
Igen, igen, igen. Aztán olyan kékes.
Igen, és korán virágzik, nagyon fehér virágja
igen,
van.
Igen, 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 ez az.
Át lehet ültetni.
Át lehet ültetni. Anyám, a kaszáláskor van, hogy éppen ott van, oda megy a kaszá.
Igen.
Aztán se innen nem bírok egy tüzelőnyem, és se másik velük.
Hát óvatosan kell kaszálni, és akkor nem muszáj átültetni, de nyugodtan át lehet ősszel, vagy kora tavasszal.
Ben van a kettő sor között.
Uh-huh. Át lehet természetesen ültetni.
Na most viszont nem, ha nagyon rossz a vonal, úgyhogy ebből most semmit nem értettünk. Talán
kákina.
Igen.
Igen.
Aka milyen fajta? Tavasszal
igen, tavasszal sok volt rajta.
Az egész egyik felül. Az irin annyi van rajta, hogy egy-egy kupacon van 10 darab.
Igen.
De egyetlen egy nem esett. Még aztán tanulom meg, hogy a kákina minden harmadik nap 10 liter vizet vulisson a tőjébe, még bírom műtrágyát vögyött. Egy kiló, az elég 5-6 évig.
Köszönjük szépen a jó tanácsot is, akkor az előző telefonáróra reflektált. Köszönjük szépen a kérdést, igen, meg a hozzászólást. Sok sikert a kertészkedésben, köszönöm, minden jót kívánunk. Viszonthallásra. És ha már itt az egzotikus növények bejöttek, és a gyümölcsök, akkor azért egyre több kertben lehet látni a kivit, a fügét, akár a maragujját, de az indián banánt is. Sőt, abból talán most már egyre több van. Ezek ugye összelérő egzotikus gyümölcsök, de hogyan tudunk mi igazán hatásosak lenni, hogyan lehet bőséges ezeknek a szürete? Az éghajlatunk egyre inkább kezd egyébként alkalmas lenni arra, hogy be is érlelje, de nagyon sokan próbálkoznak egzotikus déli gyümölcsökkel, az ültetésen nincs gond, a növény maga megnő, aztán a termés nem biztos, hogy beérik.
Hát igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy ezeknek megfelelő klíma kell, hogy beérjenek, meg megfelelő fajta. Mert például itt az indián banán, a pau-pau, annak vannak öntermékenyülő fajta is, meg amik nem öntermékenyek, szóval itt mindig tudni kell, hogy mit veszünk, mert a sunflower fajtája az öntermékenyülő, kifejezetten vízigényes növény, szóval hát azért gondoljunk bele, hogy kilós termései is vannak, azért mire ezt kineveli meg egy elég nagy fa, rengeteg vízre van szüksége, sőt, még azt hozzá kell tenni, hogy savanyú talajt igényel, szóval ültetés előtt még a talajba tőzeget kell bedolgozni, hogy megnőjön. A másik, hogy kiskorában árnyékolni kell, mert nem bírja a fényt. Szóval ilyen téren eléghet a növény is. A kivi az megint egy vízigényes növény. Az üzemi ültetvények között öntözik. Tehát borzasztó nagy maga a növény is. A gyökerei lehet, hogy erősek, de a föld felső részében vannak, ezáltal sokkal hamarabb kiszáradhat. Tehát egy-egy tövön akár egy-két mázs a kivi is teremhet.
Tehát aki akar, akkor kísérletezzen vele, de sok minden.
Utána kell nézni, hogy milyen igényei vannak, milyen fajtái vannak, és milyen tényleg, hogy olyan helyről vegyék, ahol biztos azt a fajtát kapják, ami a címkén van, és azon ne spóroljanak, hogy kis növényt akarnak venni, mert azért nem olcsó egy oltott pau-pau se, viszont a termésbe visszahozza meg egy nagyobb növény, mint egy kicsivel az ember eljátszik egy-két évig, és akkor nem megy semmire, és akkor jönnek a gondok, hogy miért nem megy.
Na, egy picit a fűszerkertekbe azért nézzünk be, mert ott is van teendő. Szeptember végén lehet gyakorlatilag a fűszer növényeknek a hajtásait talán levágni, de lehet, hogy most épp az időjárás miatt talán korábban is. Hogyan lehet jól tárolni a fűszer növényeket? Egyre több helyütt lehet látni most már kifejezetten különálló fűszer növénykerteket. Mi a jó módszer a szárítására, és hogyan lehet, és mikor kell szedni őket?
A fűszernövények nagy részének a szedése az általában azt mondjuk, hogy itt virágzás előtti bimbós állapotban, akkor van a legnagyobb zöld tömeg, és akkor van benne a legtöbb illóla és hatóanyag. Egy évben többször is szedhetjük a fűszernövényeket, ilyen a kakukkfüvet is többször lehet vágni, a rozmaringot, a mentákat is. A szárítás az mindig célszerű egy meleg szellős helyen történjen, mert ezáltal a szép zöld marad a növényi anyagunk, a tárolást, azt meg mindig fénytől védett helyen legyen, hogy ne elkerüljük azt, hogy az illóolajok lebomoljanak belőle, meg hogy kifakuljon maga. De most, hogy itt a gyógynövényekre rátvertünk, meg a fűszernövényekre, ilyenkor célszerű például a tőosztásokat megcsinálni egy tárkonynál, egy mentánál, akár egy kakukkfűnél is, nyugodtan szét lehet a nagyobb töveket vágni, és akkor kisebbeket több helyre elültetni belőle.
Na hát összegezve rengeteg feladat vár ránk ebben a hónapban is, meg azt hiszem, hogy még az október is nagyon dolgos lesz betakarítás tekintetében is. Ugye most leginkább azt hiszem, hogy mindenkinél a szüret az aktuális, még ez egy-két hétig biztosan, és aztán hamarosan ugye a kukorica is majd bekerül a földekről. Ott azért tudjuk, hogy nem olyan lesz a termés, mint amilyet azt hiszem, hogy a gazdák szerettek volna, az időjárás itt is jelentősen közbeszólt van, ahol gyakorlatilag az 50%-a elment. Mi még talán a szerencsésebb szegletében élünk itt Európa közepén, mert ha kevés is volt az eső, de valahogy ugye a 80%-ban talán a kukorica még működőképes lesz.
Igen, hát nekünk az a szerencsénk itt az a Dunántúl régiójában, hogy itt akkor kapott, hiába csapadék szegény időjárásunk volt, akkor kapott a kukorica esőt, mikor virágzott, a szemtelítődésnél is kapott azért csapadékot, szóval azt mondom, hogy ez a Dunántúli régióban van szinte kukorica, azért az Alföld lent, meg az a régió, ott nem lett. Tehát ott akkora maradt a kukorica, mint nálunk májusban volt. Tehát az olyan asszály sújtott a terület, hogy az még állati takarmányozásra is sok esetben nem alkalmas.
Hát szakemberként hogy látja az idei nyarat és az egész szezont? Ugye mindenki panaszkodott, hogy semmi nem olyan, amilyennek kellett volna lenni, aztán amikor meg betakarításra kerül a sor, akkor azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy nagy volt a szárazság, a termésben talán ez annyira nem tűnik szembetűnőnek, vagy nem látványos, hogy kevesebb lenne, vagy rosszabb minőségű, sőt, talán a szőlőnél pont szerencsés volt, hogy megérlelte, és egészen kellemes aromákat hozott ki a sok napsütés.
Hát ez régiókra lehetne lebontani, hogy én azt mondom, hogy mindig panaszkodik mindenki, de vannak azok a régiók, ahol tényleg azt mondom, hogy hát, hogy nem lett termés. És vannak azok a régiók, ahol egy bizonyos növénykultúrák igen jól sikerültek, mert jókor kapott csapadékot, ezért lényeges, és én tényleg azt szorgalmazom, hogy minél több növényfajt és fajtát használjunk, mert például a szántóföldjeinken igazából négyötféle kultúrával vagyunk, ha ez a négyféle kultúrából mondjuk fele kiesik, akkor azért már nagy anyagi károkat okoz, és vannak olyan gazdák, akiknél például csak 2-3 kultúrát tartanak, búza, kukorica, esetleg szója vagy napraforgó, ebben kimerült, és ilyen alternatív növényeket, mind a cirok, köles nem termelnek, ami viszont jobban bírja a szárazságot, és később lehet vetni, például egy belvizes területre is akár, vagy másodvetéseket alkalmazni.
Tehát akkor legyünk bátrak.
Igen, igen, én azt mondom mindenképp. Igen.
Köszönjük szépen ezúttal is a szakértő hozzászólásokat, a segítséget a hallgatóknak. Egy hónap múlva várjuk vissza a stúdióba, akkor már ugye október lesz, de teli munkával az a hónap is, és akinek még hátra van a szüret, meg az egyéb tevékenység, hát kitartást hozzá, és elsősorban jó időt kívánunk, most már arra lenne, azt gondolom, hogy leginkább szükség, hogy a betakarítás megfelelő módon és körülmények között tudjon megvalósulni. Sikeres szüretet, aki még ezelőtt van, és természetesen kellemes szeptemberi hónapot kívánunk mindenkinek. Salamon Jánost hallották itt a stúdióban, kertész válaszolt, tehát legközelebb egy hónap múlva. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszolt.